Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Hát ugye, aki nem iszik kávét, az nyom egy kaffiszongot.
Az biztos. Majd a kaffiszongot megismételjük egy picit később, mert kívánunk. Hogy
igen,
kicsit ráindítottuk erre.
Kicsit előbb jött, mint ahogy azt terveztük. Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, január 30-a csütörtök reggel van, fél hét múlt. Egy perccel, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, mert hogy már D. Kartárs is üzen nekünk, írja, hogy kis optimista, jó reggelt, kartársak, az agglomerációban, ami tegnap nedves volt, az ma csúszik, csak óvatosan, kifejezetten erős forgalom már most. Szerencs utcai lámpa, két váltás, menetidő 28 perc, 12 másodperc a szokásos útvonat. Tudom, hol van a rajt, meg a célzászló D. Kartársnak, hogy most már másodperc pontosan tudja.
Igen.
Ezt mérni. Igen, ez a csúszosság, én ugye tegnap előtt voltam, és be is számoltam róla, Ács kollega helyeselt, és bőszen ő is tapasztalta. Én most azt láttam, hogy nem mindenhol, de azokon a helyeken, a Duna mentén, amelyek ilyen kritikusak, a hegy hát alján, az a nagy kanyar, az Erzsébet hídra rettentő nyálkástaknyos, a lehajtó a Pesti
oldalon. Van, ami nyálkástaknyos, van, ami jeges.
Igen, az is,
vannak,
az is
ilyen,
lehet.
Vannak ilyen részek,
bár
ahol...
Bár az inkább nyilván külterületeken, ahol lehet ilyen,
hát
nulla
meg
közeli talaj.
A hegy aljánál volt, tehát attól függ, hogy hol helyezkedik el. Minden esetre óvatosan kell közlekedni.
Mindenképp így is van. Gézu életképe is megjelent, azt mondja, hogy egy pompás desszert után erős a kísértés, hogy a fogkefével csak másnap találkozzam.
Vagy egy kicsit le kell öblíteni valamivel.
Igen, igen, ugye, mert az a baj, hogy az ember még ott élvezkedik egy kicsit az utó zöngéken, az ízeken, és hát, hogy neki esel egy jó mentolos fogkrémmel, az bizony...
Az nem jó.
Igen, kicsit így igen. Rombolja a dolgokat.
Lehet, hogy egy eszpresszót kell utána valamivel.
Este?
Hát egyrészt van, aki nem érzékeny rá, másrészt lehet koffeinmentes verziót.
Már délután egyébként jártam én is úgy, hogy egy kicsit meglökik a szekeret.
De a jó kis
cserszavasság
az jó dolog a emésztésnek. Tehát én egy ilyen komoly, hogyha valahol, tehát hogyha nem ilyen hétköznap van, akkor én szoktam egy presszót, vagy még egy kisebbet kérni, hogyha befejeztük a vacsorát.
Aha. Hát én azt már csak óvatosan, mert aztán abból nekem nem lesz alvás. Délután...
Hát de hogy lesz úgy éjszakáig tartó danajozás? Hát az kell.
Hát én már nem danajozok. Hát én már időben fekvő és korán kelő vagyok. Én ezt teljesen átprogramoztam, kérlek szépen. Azt mondja, hogy akkor el is mondjuk azoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy 0636-980-980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Háromféle módon is lehet nekünk üzenni és kérdezni. Várjuk ezeket nagy szeretettel, de akár e-mailt is lehet írni az info@millasreggelire, vagy a Facebook Messengeren is lehet velünk kapcsolatba kerülni.
Nos, Gerda és Martina napja,
köszönjük
van.
Köszönjük őket nagy szeretettel.
Nagyon boldog névnapot minden Orgona. Kedves Gerda és Martina napnak. Micsoda?
Orgona nap is van, és borsz, meg bors.
Szilinga.
A sziringa? Ugye az embert... Arra...
Hát miért, mi kéne, hogy ez legyen?
Siringának, mert ja. Azt mondjuk, hogy a magyar név naptárban még fonetikusan is le kell írni. Igen, erről másodt eszembe. Szóval, hogy fonetikusan írandók a nevek és ejtendők, de tényleg ez az Y...
Ez furcsa egyébként, ebben teljesen igazad van.
Mit keres benne akkor, ha benne van, akkor az S vagy S?
Siringának kell mondani, csak egy régies leírásával lehet találkozni először, különben át van írva, tehát nem is így szerepel helyesen az utónév naptárban, hanem rendesen S-szel és I-vel, nem pedig S-sel és Y-nal.
Aha, akkor megfejtettük ezt is. Na nézzünk eseményeket, tehát először
egyébként
is...
Egyébként az Orgonának a...
Latin vagy görög, variál, vagy valamilyen.
Egy újabb névadás a latin nevéből, igen.
Nagyszerű. Eseményeket nézzünk. A mai nap az a három szent főpap ünnepe. Én megmondom őszintén, lövésem nem volt, hogy ez micsoda. Én nem hallottam róla korábban, utána kellett járnom, és aztán rájöttem, hogy miért nem, mert hát egyrészt a vallás nem kenyerem, és a hit, de nem ez a fő probléma, hanem ez egy görögkatolikus.
Ez görögkatolikus, igen, ünnep, az ortodox.
Így is van. És a három főpap aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil és hittudós Szent Gergely ünnepe ez a mai.
Aztán mi történt? Ma volt a Beatles, vagy ezen a napon 1969-ben utolsó nyilvános koncertje az Apple székház tetején Londonban. Nem az az Apple, a másik Apple.
Igen.
Az ő Apple-jük és
lemezkiadó
a lemezkiadó, Apple. Amiből egyébként lett az ötlet az Apple-re. Az Apple, Macintosh Apple-re, de hogy...
Kiváltam azt a félbevágott almát, ahogy pörgött a lemezjátszón, ott volt olyan,
ja, igen.
Belül a belsejében volt ez a zöld alma félbevágva, és az volt középen.
És ikonikus felvételek is készültek erről, úgyhogy utána lehet nézni valamelyik videó megosztón.
Átléptünk, pedig fontos esemény ez az 1945-ös, ami ezen a napon történt a Wilhelm Gustloff német személyhajóval a balti tengeren kitorpedózták. 9300 halálos áldozat, gyerek, nő, sebesült katona volt rajta, és ebből íródott a Nobel-díjas Günther Grassnak a Ráklépésben című regénye, ami szenzációs olvasmány, mindenkinek javaslom, nem ezért kapta a Nobel-díjat, ezt a díj után írta a 2000-es évek elején, de nagyon jó, én ott ismertem meg egyébként ezt a sztorit.
Na mi van következő?
Hát az megint nem egy szép történet, ja, 72-ben.
Sunday, Bloody Sunday.
Így van, a véres vasárnap Londonbury-ben 13-an meghalnak, amikor brit katonák tüzet nyitnak az írt tüntetőkre.
Londonderry, igen, ez nagyon kemény sztori volt. Aztán mi van még? Hát a borzasztó, a nagybányai Aurul bányavállalat üllepítőiből gátszakadás miatt, mint egy 100 000 köbméter cianid és nehéz fémtartalmú szennyvíz zúdult a Láposba először, onnan azon keresztül a Szamosba és a Tiszába, ez 2000-ben volt. Emlékszem rá, hogy mennyire borzasztó volt a hatása ennek, de hogy 2000 óta a Szamost is és a Tiszát is számtalanszor mindenféle szennyezés öntött el. Hát a Szamos az valami tragédia, hogy milyen állapotban van. Egy gyönyörű, fantasztikus kis folyója Magyarországnak, és eszméletlen állapotok vannak. Tehát van, amikor mész át a Szamoson bizonyos szakaszain, és ilyen, olyan, mintha valamilyen pöce csatornán mennél át, pedig egy emberöltővel is meg lehet akár számolni azt, hogy vel korábban még simán nem csak fürödtek, de még ivóvizet is hordtak a Szamosból.
Hát,
úgyhogy, igen, de tényleg ez a, konkrétan ez a nagyapáink még ezt meg azt csinálhatták, mi meg már semmit nem csináltunk, már lassan a Tiszával
igen,
sem.
Jobb, ha elkerüljük, hogy igen, ne kapjunk.
Borzasztó, pedig gyönyörű szép tényleg.
Születésnaposok közül megemlékezhetünk Görgei Artúr honvéd tábornokról, 1818-ban született ezen a napon, mint ahogy Franklin Delano Roosevelt is, csak lényegesen később, 1882-ben, hogy az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke volt.
És itt van az egyik kedvenc színészem, Gene Hackman, aki Eugene néven látta meg a napvilágot, innen
Eugene,
a neve. Igen,
van,
Eugene. Kettőszörös Oscar-díjas, négyszeres Golden Globe-díjas és kettőszörös BAFTA-díjas színész. és író is egyébként. Hát a francia kapcsolatra szerintem mindenki igen. emlékszik. Nagyon ikonikus szerepe volt, és nagyon jó volt a Nincs bocsánatban, ugye a Clint Eastwoodnak a leleplező veszternyében. Úgyhogy, de hát még egy csomó mindent lehet mondani, de az egyik kedvenc filmem az sokkal régebbi volt, illetve hát ugye a francia kapcsolattal lehet talán pariba említeni. Nem a Poseidon katasztrófa, hanem 73-ban készült a The Conversation című kiváló film, a magánbeszélgetés. És azt mindenkinek egyébként ajánlom, egy ilyen neo-noir bűnügyi aha. film, thriller, amiben...
A címe ismerős, de nincs meg a sztori.
Egy profi lehallgató szakemberről van aha. szó, akit játszik a Gene Hackman benne, és aki a magánéletét ugye megszállottan igyekszik védeni, és folyamatosan ilyen profi lehallgató berendezéseket aha, helyez aha. el, és egy ilyen nagyon ilyen lassú folyású, klassz vágásokkal elkészített zseniális film. Ugye Francis Ford Coppola volt a forgatókönyvíró, rendező és producer, tehát ezt a magánbeszélgetést lehet, hogy meg is nézem most, hogy eszembe jutott. Később ugye a Will Smith-tel készült egy film, amiben megidézték többször, olyannyira ezt a magánbeszélgetést, hogy még a Gene Hackman szerepelt is a filmben. Egy kicsit így modernizálták. Hát ez nem volt annyira jó, de nem volt rossz az a film se. Minden esetre a magánbeszélgetést, azt nagyon ajánlom.
94 éves Gene Hackman.
Fú, komolyan.
Igen, komoly.
Azt a mindent.
Boris Spassky is ezen a napon született.
Spassky,
orosz származású világbajnok sakkozó 37-ben. Ugyanebben az évben van ez a Redgrave, Oscar-díjas angol színésznő. Phil Collins-t is köszönhetjük, a kiváló angol zenészt.
Kiváló dobos.
Dobos,
igen,
így van. Ez
jazz nagyon... dobos, big band vezető, Genesis és társai.
Bontovics Kati. Köszönjük nagyszerűen, a Bontovics Kati számokat hallottam. Képzeld el, este amikor készültem. Hát így, hogy készültem az adásra. És ugye
ja, értem, értem. Igen, onnan jött az ötlet.
Onnan, abszolút, persze. Ilyenkor, amikor mazsolázok, egyébként nagyon sok idő elmegy azzal este, hogy
tényleg.
Mondom, leülök egy fél órát, órát
megnézem,
készülök,
mi van.
De abból egy csomó elmegy arra, hogy a születésnaposoknak különböző ügyes, bajos dolgaival foglalatoskom, és a Bontó és Kati került terítékre. A Vukán György trióval például sokat muzsikált, ugye jazz zenész volt alapvetően, de pop számokat is csinált, és nagyon jó hangú énekesnő volt. Mármint még köztünk van, és köszönhetjük, csak már nem
aktív.
Aktív, így van. Azt mondja, hogy...
Christian Bale. Egy óriási színész szerintem. Én sajnálom, hogy bevállalta ezt a Batman-t, mert olyan, mint hogyha... Nem volt rossz a Batman film.
Kellett a pénz.
De kicsit úgy elhanyagolható szerintem azokon túl, amit ő csinált. Hát adja, az amerikai pszichó az abszolút aláhúzandó.
Az igen.
De még rengeteg. A Gépészben például ott bemutatta azt, hogy ő bizony akár 40 kilót is le tud fogyni egy filmszerepért, és akkor még lehetne folytatni. A Tökéletes trükkben például zseniális volt a Prestige című filmben. Hát ugye az a, igen, az a sötét lovagos sztori, az nekem annyira nem ugrik vagy jön be, mint karakter, de nagyon-nagyon.
Hát akkor még a végére Storzboton magyar kajakozót köszöntsük meg egy virtuális on-air fül címpa húzással. A háromszoros olimpiai bajnokot köszöntjük születésnapján, és megemlékezünk két elhunytra, Mahatma Gandhi, indiai jogász, politikus 1948-ban hunyt el ezen a napon, Nagy László magyar költő pedig 78-ban. Akkor szerintem rá is fordulhatunk az első muzsikára.
Na menjen ez az oszi vissza, a Coffee Song, korcsolgassunk egyet, ez jó kis, egy jó klasszikus, még annak idején egyszer koncerteztek Budapesten, és akkor elmentem megnézni, egy jó kis klubkoncert volt az oszi vissza, és hát persze nyilván ezt is eljátszották, meg még számtalan más, de én nagyon szerettem őket.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mit írnak a lapok
Hát ezt most jól feladta a leckét.
Megközel beszélgettünk,
nem
persze,
tudom, nem ezzel. Mindjárt hát, ráfordulunk.
Jó, rendben.
Azt mondja Harold James, hogy az űrzavar és a káosz korszaka jön a globalizált világban. Hát köszönjük szépen, köszi, már beleülünk, professzor úr.
Mi ebben
jó
élünk.
Reggelt! Interjú a Princeton Egyetem és az IMF történet professzorával, világért sem akarjuk őt kifigurázni, de azért ez így egy erős...
egy erős mondás volt, de lehet, mondás, hogy, lehet, hogy az újságíró akart valami olyan címet adni.
Igen. Meg hát, vagy még zűrzavarosabb, és igen, még káosz, hogy tehát még csak befelé megyünk, ugye még csak a nyitány zajlik. A portfolio.hu-n el lehet olvasni az ő gondolatait, és akkor
igen,
jobban megismerjük ezeket. Na, azt mondja, hogy igen, megnézzük, hogy a Telex mivel indítja például a mai napot.
Én ilyen totál bulvárt láttam. Na, rögtön legelőször, az annyira hátborzongató, a Fargo filmet idézte meg, berántott és lefejezett egy faaprítógép egy munkást Floridában. Uff. Igen, na mindegy. Közben pedig ugye totális összeomlás Donbaszban, írja a Portfólió, szétszedik az ukránok az orosz olajipart, folytatódik ez az egész, és hát ami legfontosabb talán, hogy történt egy komoly légikatasztrófa Washington DC fölött, utasszállító repülőgép ütközött egy katonai helikopterrel, ezt ugye több nemzetközi oldalon lehet, de a CNN-en olvastam. Úgy tűnik, hogy a légitársaság azt közölte, hogy 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott a gépen, most különböző búvárokkal meg mentőhajókkal keresik az áldozatokat, a túlélőket. A Potomac folyó fölött ütközött össze egy katonai, azt hiszem Black Hawk helikopterrel ez a kis utasszállító. A PSA-nak volt az American Airlines égisze alatt közlekedő gépe, úgyhogy egyelőre nem lehet tudni, hogy mi történt.
Uh-huh. Agy próbálja védeni magát a BYD betelepülő,
igen,
kínai
munkásoktól.
Igen, ugye ők pont Szeged és Hódmezővásárhelyet között fekszik a település, és hát szeretnének kimaradni abból, hogy ott egy ilyen vendégmunkás áradat ellepje a falut vagy települést, úgyhogy lépéseket is tesznek ez ügyben, ugyanis próbálják a társasházi építkezéseket visszaszorítani, pár évvel ezelőtt megnövelték a kötelező telek méretet, ahogy nem lehet csak 720 négyzetméteres vagy a feletti telket kialakítani. A polgármester a kisebb-nagyobb közösségek falusias szinten tartását tartja célnak, elmondása szerint egy falusi embernek kell az élettér, ami az legalább 700 négyzetméterre van szükség. 2 lakást tartalmazó ingatlan csak 1000 négyzetméteres telken lehet kialakítani, tehát próbálják megvédeni, hogy valami kisebb telekre bezsúfoljanak valami olyan társasházat, ami ilyen munkásszálló jelleggel működhet. Meglátjuk, hogy sikerül a védekezés. A Telexen lehet egyébként erről olvasni.
CNN szintén egy... Donald Trumpnak van egy elképesztő álmokfutása ezen a héten, különböző rendeletekből, pardonokból, meg mindenféléből, tehát brutális, amit művel. Most a legújabb az, hogy egy 30 ezer fős menekült tábort akar felállítani Guantanamo-ban, uh-huh, ahova toloncolná ugye azt a több tízezer Egyesült Államokból kitoloncolt bevándorlót, akikről még nem döntenek, hogy mi lesz vele. Ugye a Guantanamo-i fogolytábor arról volt híres mostanáig, hogy ott sokakat ítélet nélkül tartottak fogva, kínoztak meg, ez ilyen Black Ops terület volt. Most, hogy ezzel mi történik, azt nem lehet tudni, minden esetre már mozgolódás van a latin-amerikai, dél-amerikai országok vezetői között, hogy összefogjanak ez ellen, az egész ellen, amit művelnek. Most a Trump adminisztráció legfrissebb bejelentései kapcsán, úgyhogy...
Hogyha már Trump, akkor a 444-et is ajánlom. A Truth Social tulajdonosa, hát a Trump Media és Technology Group bejelentette ugyanis, hogy pénzügyi szolgáltatásokban kíván terjeszkedni, és potenciálisan bitcoint és más kriptovalutákat vásárolna. Az egy dolog, hogy fölment a részvény ára erre a híre 15%-ot, csak hát némi összeférhetetlenséget mutat ez a dolog az amerikai elnök és az üzlet meg a kriptobiznisz kapcsán.
Ne viccelj!
De ez nem az első, mert ugye a Trump bitcoin-ok.
First Lady-nek is ott van már a Melania coin-ja.
Már ott van, vagy bevezetés alatt? Na, azt szerintem még nincs.
Hát de bejelentette.
Tervezik. Igen, de a Trump az már ott van a forgalomban, a Trump coin, és fölmerült, hogy mert hogy valószínűleg egy pump and dump történt, tehát egyesek összebegyűjtötték, bevezették, és a piacra okátták, és feltételezések szerint maga elnök úr is adott el belőle.
Hát ez ugye a piramisjáték sémának az egyik ismérve. Egy gyorsat még, mert szerintem fontos. Sosem látott szintet ért el a költségvetési hiány Romániában. Minden idők legnagyobb nominális költségvetési hiányával zárta a tavalyi esztendőt Románia, ezt közölte a bukaresti pénzügyminisztérium. Részletek a Portfólió oldalán. Most megnézzük meg, hogy mi történt a tőzsdén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Csak röviden a budapestit, mert izgalmasabb volt Amerika, ott kamat, Fed lés volt meg.
Amit abszolút beárnyékoltak a nagy jelentések.
Igen,
a csodálatos hetes, igen.
Volt ott minden. A hazai piacon egy 0,05%-os emelkedés volt a BUX-ban, megközelítette a 85 ezeret az index értéke. A vezető részvények közül csak a MOL tudott emelkedni 2846-ra egy 1,1%-ot. Az OTP stagnált 23.870-en, és esett a Richter egy, mindjárt mondom csak ott, egy porcica, 9,1%-kal 10.310-ig, és, ja, bocsánat, a Magyar Telekom is ment 1,5%-kal, csak ugye kicsi a súlya, úgyhogy hiába ment egy szépet, az indexben alig látszott, 1440-en zárt.
Hát a 4IG-vel mi van, kérdezem zárójelben, most itt ugye érdekes sztori van a 4IG, befolyásolással.
4,4%-kal emelkedik, hát akkor, tehát vissza a lendület, 1366 forint.
Úgy van.
Úgyhogy továbbra is jól szerepel a papíros. Igen.
Na hát az Egyesült Államokban aztán volt minden tűzijáték, parádé, stb. Mindenki arra figyelt, hogy mi lesz a nagy bukta után, jönnek-e vissza tovább a nagy AI-jal kapcsolatos digitális cégek, hát nem eszik olyan forrónak ását. Mint ahogy mondtad, ugye a nagy nyereséget zárók közül ott volt például a Trump, de a Starbucks-ot emelném ki egyébként, akinek ehhez nincs köze, ehhez az egészhez, és több mint 8%-os plusszal. Ugye ott kineveztek egy új vezért nemrég, aki megígért, hogy rendbe teszi a vállalatot, és volt egy lemorzsolódás a Starbucksnak a vásárlói körben, és mindenféle hát ilyen édesgetésekkel, meg mindenfélével próbálják visszahozni az embereket, és úgy tűnik, hogy ez bejött, a számok is ezt mutatják, és az a 8% is, amit tegnap hozott a Starbucks, az egy szép dolog volt. Viszont, ja igen, és hát nyilván a nagyok, ugye azokra várt mindenki a nagyok jelentésére, Meta, Microsoft, és a többet a Microsoft is majdnem minden szinten az elemzői várakozásokat felülmúlva jött ki a számaival, és egészen szépen is teljesített. A Tesla azonban nem.
Az nem.
Teslánál ugye óriási inventori probléma van. Tehát, hogy azt lehet látni a számokból, hogy nem tudják eladni azokat az autókat, azokat gyártják szakmányba, viszont el kéne adni. Most jelentettek be a Y modellekre egy ilyen bazinagy akciót, hogy vegyétek, vigyétek, stb. De amikor egy ilyen cégnél inventori probléma van, az azt jelenti, hogy ott fundamentális problémák vannak. Bár ugye rögtön Elon Musk megszólalt, és elmondta, hogy óriási növekedés lesz, eszméletlen, ballisztikus, 2027-28-ban lesz a legjobb évünk. Befektető
meg zabálták, mert ahogy nézem, az After Hours-be a pocsék eredmények ellenére hát, 4,5% emelkedés volt. Tehát a Teslát nem lehet nagyon csak. Ja, és azt is belengedte, hogy egyébként mindig ezt csinálja, hogy gyengébbek a számok, mellé tesz valami
mellé.
Jó hírt, hogy a semi-truckoknak a tömeggyártása most aztán beindul. És,
hát, de az növeli ezt az inventori problémát. Tehát, hogy érted?
Majd ez nem, ez majd máshogy lesz.
Ja, értem. Mert ilyen kommunikációs szinten lehet ilyeneket mondani, de fundamentálisan itt ezeket nem tudja elmaszatolni.
Igen.
Na mindegy, Nvidia, hát a végén azt lehet mondani, hogy csak 4% lett a mínusz, mert azért volt sokkal rosszabb helyzetben is. $120 körül is járt a részvény árfolyama, 123 lett a vége 4,1%-os mínusszal. Lehet azt mondani, hogy nem lett akkora a korrekciója.
Figyelj, ott azért lehet izgulni, ugye, mert, mert a kínaiak azért eléggé nyomulnak, most megjelent az Alibaba is a saját, saját ilyen AI modelljével.
Szerintem ez a kisebbik baj az Nvidia-nál. A nagyobbik baj az, hogy, hogy olyan szinten túlárazott papírról van szó,
hát
ezt
az,
mondja
az,
mindenki,
az,
hogy ez, ez az elképesztő pontosan felfújt pépere, ami van, és benne a nagy pánik gomba a mindenkinek a pszichológiájában.
Figyelj, gyakorlatilag öt év további hegemóniát árazott be a piac, ami lehetetlen. Igen. Hát igen, ilyenkor úgy beindulnak a fejlesztések, mindenki ebből akar
pénzt. Na és honnan ütik az Nvidia-t? Igazából nem Kínából, hanem onnan az Egyesült Államokból, érted, amikor bejelentették az újabb korlátozásokat a chip kivitelre, hogy még azt se tudják megcsinálni a büdös kínaiak, amit eddig megcsináltak, hogy csinálták ezt. Na mindegy, szóval, hogy ez ütötte rendesen oda a papírt tegnap sajnos az Nvidia-nál. Úgyhogy nem egy jó nap egyébként az amerikai piacokon a tegnapi. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz most. Európa jól szerepelt. A DAX 1% fölfele, a FTSE 0,3% fölfele. Azt mondja, hogy... És úgy tűnik, hogy egész jól néz ki az ázsiai körkép is. Hát, Amerika az becsúszott.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megint jött egy kérdés, hogy mi van a Vartával, ez jött tegnap előtt is. Hát én ránéztem a csártra, ott a felsózás, azt árazzák a befektetők, rettentő pocsék állapotban van, de még nem láttam pontosan.
De mi? Van de
nem tudom, nem tudtam még utána nézni, elfelejtettem pedig.
Nincsen elemében. Itt van, megjött Zoller Andi.
Pusztító a reggel
megjön. Szia, jó reggel.
Jó reggel, sziasztok.
Hát csak gondoltuk, egy kicsit így bepörgetünk.
Ezzel fogtok egész... engem feléleszteni, rendben?
Igen, rendben gondoltam.
Meg egy kávéval.
Azonban meg túl vagyok.
Szóval próbálunk utána járni a Varta sztorinak, nem néz ki jól, az látszik. Leesett a nullára, valahol egy euró alatt van, és ott nyűnyög.
Egy euró alatt?
Hát valami 93 centet láttam.
Hát akkor?
A korábbi, nem tudom, 150-ről, úgyhogy azért mondom, hogy valami csődöt áraznak. Nem
egy
tudom,
croissant árából meg lehet venni. Szerintem itt az idő, hogy kipróbálja magát a tőzsdén a kedves hallgató.
Igen, hát ilyenkor egyébként szoktuk azt mondani a merészeknek, hogy tudjuk olyan, mint az opciózás, tehát veszel egy pár. Nem sokat. De hogyha eltűnik nullába, akkor elfüstölt, ha fölpattan már a duplájára, így akkor sincs semmi. Tehát még akkor is tönkre mehet simán, de mekkora kassza. Na jó, szóval ez egy nehéz ügy. Nem kell feltétlenül komolyan menni, csak a híreket.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy január 30-a van, csütörtök, és reggel 7 óra 11 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is írtak nekünk, például kérdezik Edeba, mi az az inventory probléma? Nem tudnak leltározni?
Ja.
Igen, a Tesla kapcsán, ugye, hát hogy hízik a készlet.
Hízik a készlet, igen.
Jobban hízik, mint ahogy fogy. Röviden.
Azt mondja Zoli nekünk Messengerben, hogy Varta háttér, a németeknél már régóta mondják, hogy bajok vannak, és küldött egy cikket, ami a nagy tisztogatásról, a Varta kríze, a Varta krízis, ugye?
Aha.
A Porsche deal van benne, a jövője a vállalatnak, és most mi történik, hogy kipucolják, vagy pedig Untergang lesz, ahogy a német mondja, tehát, hogy teljes esés. Úgy köszönjük szépen, át fogjuk olvasni.
Kedves Endre, bár én feszegettem ezt a kérdést, Dékartás írt, miután kiálltam a kocsival és becsuktam a kaput, indítom a stoppert gödön, és leállítom, mikor kiszálltam Zuglóba. Szenzációs. Itt ez ilyen precizitás.
Ez nagyon jó.
Nem is tudom. Okay.
Az őrült nők ketrecében is kiválót alakított Gene Hackman, hírja a kedves hallgató. Így van, tényleg, és nagyon jól is sikerült a film. Ugye a francia film is jó, az amerikai változat is jó, úgyhogy...
Tibertusnak köszönjük, neki jól indul a Chaintech, mert a kedvenc műsorvezető párosát hallja. Nagyon megtisztelő, köszi szépen. Aztán mi van még? Ja igen, a vartás kérdés, meg egy-két poén. Good morning, dear uraim, írta valaki.
Igen. Ez, figyelj,
tényleg, egy darabig pörögni fog.
Ez azt gondolom, hogy csodálatos, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék a francia változatra is. Legyen már egy epizód 2.
Mert hogy
állítólag
ebben is erős.
Én azt gondolom, hogy csodálatos.
A mester, igen.
Hogy a Microsofttal kapcsolatban mi a helyzet? Megmondom őszintén, hogy nem tudom, köszönöm a hallgatónak, aki megírta, hogy a szuper jelentés után mínuszban, és After Hours-ban aztán még jelentősebb mínuszba került a Microsoft. Igen, csak ugye én azt láttam, hogy például a cég bevétele az 12%-kal lett magasabb az előző évhez képest, és sokkal magasabb az elemzők várakozásainál. Akkor a év per év alapon 175%-os növekedés az AI üzletek bevétele, a felhő üzletek bevétele 21%-os növekedés, a profit 10%-kal magasabb, a cég elemzők által várt 3 dolláros szintet is verte bőven. Tehát
mondok valamit, ez ingyen van.
Ez mind ingyen van.
Az, okay. Amit mondok, okay. Hogy nem mindig találjuk meg az okokat, nem. Vagy nem mindig ennyire direktek az okok. Tehát most például egyébként összeérhetett az, hogy a Fed változatlanul hagyta a kamatot, hogyha magas a kamatszint, akkor a technológiai papírok árazásának az nem tesz jót. Tehát hiába jelent jót, az a múlt. Arra vettük a Microsoftot, hogy majd jól fog produkálni. Jó, produkál, köszönjük szépen, pipa. De az, hogyha a kamat környezet meg magas marad, akkor mondhatjuk azt, hogy esetleg magasan van árazva, és adjuk el egy részét Microsoft papírjainknak. Tehát ilyenek is okozhatnak esést, nem fogod megtalálni a mérleg sorok között, hogy egész
nem,
pontosan miért.
Nem is gondoltam, azt viszont...
adták be a befektetők a
jó, köszönjük, ez jó tanács
és
volt.
És nem kérlek érte semmit.
Köszönjük igazán. Szépen, ez jó tanács volt tényleg, komolyan. Na. És ebben a legjobb tanács az volt, hogy nem beszéltünk a Fedről, igen. Amit igazából azért sem, mert beárnyékolták ezek a jelentések a Fednek a döntését, ami változatlan szinten
igen,
hagyta
kamattartás
az amerikai
kamatokat,
így van.
Ott maradt, és hát egy csöbben a lyuk is elhangzott, majd hogyha az infláció lejjebb ment, akkor lesz tere a csökkentésnek, ezt azért így sejtettük ebben a formában.
Na, akkor innen megyünk át a budapesti hírekre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy nagyon ravasz címadással az Indexen elszámolta magát a kormány a repülőtérrel kapcsolatban, hogy a rossz májóak már dörzsölhetik a tenyerüket, rákattintanak, hogy na ugye megmondtuk, hogy na ugye, ugye? Hogy van ez, hogy jó drágán bevásároltunk, de pont nem, mert az elszámolás az abból ered, hogy a 16,5 éves megtérülés lerövidülhet, annak köszönhetően, hogy jobban teljesít gyakorlatilag a repülőtér. Több bevételi elemet ugyanis alulbecsültek az árazáskor, és így a megtérülési időt le lehet rövidíteni, mert
itt
jobban teljesítenek.
Alul.
Hát például a, nem tudom, az utas és teherforgalmi rekordokat lehet, hogy nem ilyen mértékűre, hanem kisebbre. Nem olvastam végig a cikket.
Nem csak kíváncsi lettem volna, hogy a háttérszolgáltatásokat, vagy pedig mit tudom én, az ilyen fogyasztást, amit ott...
Hát azok szerintem ilyen szerződéses, kiszervezett dolgok, nem tudom, hogy ez így közvetlenül érinti-e ugye a bevételeiket, itt inkább az utasforgalom, a kargó, a logisztika,
na,
ezek a dolgok azok, amik ugye közvetlenül érinthetik a megtérülést, és ezek lehetnek jobbak a jövőben.
23 igen és 10 nem szavazat mellett a fővárosi közgyűlés úgy döntött, hogy a főváros, illetve a cége a Budapest Közművek él a Rákos rendezőre vonatkozó elővásárlási jogával. A kérdésről közel 4 órán keresztül vitatkoztak a képviselők, és az előterjesztést még a Tisza is megszavazta, de a többi voksoláson nem nyomtak gombot, emiatt sok javaslat elbukott, úgyhogy most egyelőre ez a Rákos rendezőre tervezett beruházás itt az érdekes. A múlt hétfőn ugye akkor pörögtek fel az események, miután a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy közel 51 milliárd forintért eladták a területet egy emírségekbeli befektetőnek, az Eagle Hills csoportnak, és hát itt indult be az, hogy kinek van és milyen elővásárlási joga. Most ugye erről szavaztak, hogy él elővásárlási jogával Budapest.
El akartam mondani, hogy mennyit spórol a világítással a főváros, de az oldal karbantartással ott van. Kérjük, hát, látogass vissza később.
Ennyit.
Ennyit.
Tehát nem csak a világítással, hanem
a
még...
szerver energia felhasználással is megtakarít a főváros, mert most épp nem pörgeti a szervereit, mert hogy karbantartás van. Hát akkor ez most nem fog kiderülni. A lényeg az, hogy valószínű spórol, mert hogy ez lett volna a címe az írásnak.
Hát még tök érdekes ez a cikk, amit a Magyar Narancsban lehet olvasni, hogy Budapestet azért érinti, mert hogy felvonulás lesz, mégpedig először lehet olyan, hogy bírók tiltakozó megmozdulást tartanak. Február 22-én talárban.
Igen, ezt elmondta Andi a hírekben, én azért nem is akartam, mert az idő az elszaladt, és rá kell fordulnunk a versenyképességi iránytűre. Illetve még egy fontos, ugye beszélgettünk a Vartáról, hogy majd kiderítjük, mi van a cége. Erre írta a hallgató, hogy két elem beszélget. Te szép ruhád van, köszönöm, anyám Varta.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Nézzük, hogy hogyan próbál az Európai Unió gazdaságérénkítésbe fogni.
Figyelj, nekem az egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy szerintem Mario Draghi versenyképességi elemzésére elég gyorsan megjött ez a versenyképességi iránytű, úgyhogy ez nem megszokott az EU-ban, hogy ilyen gyorsan történnek a dolgok. A sírós szemem pedig hát azt kérdőjelezi meg, hogy mennyiben végrehajthatók az ebben foglaltak, de ezt mindjárt megpróbáljuk megfejteni Pogácsa Zoltán közgazdás segítségével, aki társadalomkutató is, és a Soproni Egyetem docense. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a hallgatók!
Na, gondolom, hogy a Draghi jelentés volt az alapja, eléggé erősen úgy néz ki, ugye, egy ilyen versenyképességi iránytű, ami most már inkább egy ilyen cselekvés terv, tehát valós elgondolások vannak benne. Mennyiben látod ezeket megvalósíthatónak, és mennyire túlmerészek az elképzelések, illetve mennyire érkeztek későn, mert én ilyen elemeket is láttam benne, amit már azért egy ideje kellett volna foglalkozni vele.
Én egyetértek azzal, hogy ez most meglepően gyors reakció volt. Tényleg az van, hogy általában az EU végén simán el szokott szórakozni 3-4 évekig valami ilyesmivel előáll. Ez most relatíve gyors volt, és valóban a Draghi jelentésre épülnek, de ezt mondták is egyébként a sajtótájékoztatón. Szerintem alapvetően, és nem is rosszak ezek a javaslatok szerintem egyébként, nekem egy szkepszisem van a dologgal kapcsolatban, hogy ez alapvetően ugye az állam mit tud tenni, hát ugye és itt az Európai Unióra, mint államra hivatkozók, hát alapvetően azt tudja tenni, hogy ilyen alapvető infrastruktúrát ad ezeknek a fejlesztéseknek. Tehát mondjuk azt tudja tenni, hogy ezt az egész hátteret biztosítja a szabályozással, a befektetői rendszer összevonásával a magáncégeknek. De a magáncégek önmagukban nem érdekesek, akkor az európai befektető, tehát ugye az alapprobléma, hogy, és ezt az anyag is mondja, hogy az európaiak alapvetően az amerikai cégekbe fektetnek. És hogyha továbbra is magasabb hozzáadott értékű vagy jövedelmezőbb az amerikai cég, akkor lehet bármilyen háttér infrastruktúra, szerintem továbbra is megéri egy nagyobb jövedelmezésű amerikai cégbe fektetni.
Igen, és ráadásul ugye az a baj, hogy az a tőke, ami esetleg az új befektetéseket keresi, új cégeket keresi, az is sokkal nagyobb az Egyesült Államokban. Tehát ugye különböző startupok, új vállalkozásokba irányuló tőke, kockázati tőke, mint Európában, úgyhogy még ez is afelé hajtja. Tehát aki Európában lehetne nagy, mert itt kereshetne befektetői bázist, az is Amerikába megy.
Egy idő után Amerikába megy, és hát ugye azért ezt nem várhatjuk el egy európai befektetőtől, hogyha mondjuk ő választhat, és ugye egy globalizált tőkepiacokról beszélünk, globalizált munkaerő áramlásról és egy csomó minden másról. Tehát hogyha mondjuk jobb fizetést kap egy innovátor mérnök, egy egyetemi ember Amerikában, nem várhatjuk el, hogy nem azt választja egy befektetőtől, hogyha mondjuk az amerikai tőzsdén, mit tudom én, megtízszereződik egy részvény, akkor nem azt választja. Tehát, hogy szerintem kicsit el van túlozva, hogy az állam mit tehet, viszont keres szó van arról, hogy hát ezek a cégek, szóval európai cégek miért alszanak el. Itt én nekem mindig a hivatkozási alapom a Nokia. Tehát, hogy aha, volt olyan időszak, amikor Európa nem volt ennyire versenyképtelen, és elvesztette a versenyt. Tehát nem arról van szó, hogy soha nem volt, mert hogyha tényleg az a magyarázat, hogy hát az állam miatt volt Európa versenyképtelen, mert mit tudom, túl sok a bürokrácia, meg szétszabdalt a 27 tagállamra a tőkepiac, meg ilyenek, ugye a Drági ilyeneket mond, hogy mivel magyarázzuk azt, hogy annak idején a 90-es években azért voltak, és ez egy Siemens, franciáknak is voltak cégei. Tehát, hogy mivel magyarázzuk, hogy egy csomó területen volt versenyképes európai alternatíva, és igazából elvesztettük, tehát nem arról van szó, hogy soha nem alakult ki.
Igen, és még most is vesztésre állunk több helyen, amit mondtam, ugye, hogy nem, vagy kérdeztem, hogy felvetettem, hogy nem jöttek későn egyes elemei ennek a tanulmánynak, vagy cselekvési tervnek, az például az autóiparra vonatkozó, ahol most próbáljuk majd azt véghez vinni, meg kijelenteni, hogy majd biztosítjuk azt, hogy Európa legyen a fő autóipari nagyhatalom, vagy hogy innen gyökerezzen az autók jövője, akkor, amikor már szorongatja a nyakunkat Kína, meg amikor most az új Trump vezetés ugye védővámokkal próbálja visszaszorítani az európai odaáramló autó kínálatot. Szóval ezekkel mit tudunk kezdeni, hogy most ébredezünk?
Igen, a vámok... Bocsánat,
mondjuk. Csak hogy a másik topik az meg például a nyersanyagokra vonatkozóan, hogy most indulunk meg majd a nyersanyag függetlenségünket biztosítandó, amikor már szintén Kína lépéserőnyben van, már fél Afrikát elhordta, Dél-Amerikával több országgal megállapodott, tehát ezt is egy picit ilyen elkésettnek érzem. Az, ami nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni semmit, persze.
Persze, a nyersanyagokkal az a baj, hogy ugye ha Európának nincs igazán nyersanyaga, és kiderül, hogy Amerikának, Kínának több van, akkor hát itt nem olyas valami, amivel olyan nagyon sokat lehet kezdeni, ez egy egyszerű földrajzi tény. Az autógyártásnál meg szerintem teljesen igazad van, hogyha mondjuk most beindul az a verseny, ami a vámokat illeti, és nagyon úgy néz ki, hogy Trump ezt komolyan gondolja, annál is inkább, mert ugye adócsökkentést akar csinálni, és az adócsökkentésnek valamiből pótolni kell a bevételeit, és én nekem nagyon úgy tűnik, hogy a vámokat nem csak azért akarja fölhúzni 50-100%-ra, mert az a mániája, hogy ezzel lehet segíteni az amerikai gazdaságot, hanem egyszerűen szüksége van rá a bevételekhez. Szerintem nagyon úgy néz ki, hogy komolyan gondolja ezt a vámversenyt, akkor ott ugye ez már a bizonyos értelemben tényleg elkésettség. És még egy dolog, hogy ha mondjuk Kína nagyon nagy összegekkel hajlandó segíteni autóipari cégeket, vagy adott esetben egy DeepSeek-et, vagy bármit, akkor ugye az Európai Uniónak az alap architektúrája az eddig arról szólt, mondjuk 70 éve, hogy nincsen jelentős állami támogatás. Tehát itt verseny van, és nem adhat, tehát az egész versenypolitika bizonyos esetekben engedélyez állami támogatást, de hát ezek ilyen mondjuk 1-2%-a a tagállam GDP-nek. Úgyhogy teljes paradigmaváltásra lenne szükség, hogyha versenyezni akarna mondjuk Kínával, mert Kínában adott esetben ezek a támogatások, és nem nagyon tudjuk, mert Kína nem egy túl transzparens ország, de simán lehet, hogy mondjuk a 10% a GDP-nek Kínában, most ezzel versenyez Európában, főleg úgy, hogyha mondjuk le vagy tiltva az állami támogatásokról.
Van egy érdekesség, ugye a Draghi jelentéstől csináltunk a sajátosban egy jó sorozatot, azt hiszem 5 részben foglalkoztunk vele, és az volt a konklúziónk, hogy hát igazából megpengett húrokat, de valódi válaszokat nem ad. Na most erre alapozva lehet-e akkor egy jó versenyképességi cselekvési tervet csinálni?
Ez is egy nagyon jó felvetés, mert igen, tehát hogyha az ember elolvassa a Draghi jelentést, akkor nagyon jól azonosítja, hogy a különböző területeken miért nem versenyképes Európa, de szerintem nem nagyon ad erre magyarázatot. Tehát hogy azt, hogy ahogy említettem, a 90-es években még azért hát az elején versenyben voltunk, mobil kommunikációban, internetes cégekben, nem látszott az, hogy ennyire Amerika el fog húzni Európától. Nem nagyon ad magyarázatot a Draghi arra, hogy hol veszítettük ezt el. Mit csináltak ezek az európai cégek, hogy így elaludtak? Miért nincsenek globális európai multik? Miért Amerikába fektetnek az európaiak? Szerintem ezt nem nagyon viszi végig ezt a történetet, és itt szerintem sokkal nehezebb alapvetően válaszokat adni. Ahhoz képest meg nekem meglepően határozott az Ursula von der Leyen féle irányzat, hogy mennyire nem volt egy koherens narratívája a Draghi jelentésnek arról, hogy mi történt az európai cégekkel.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk, amikor ez a megvalósítás mezejére lép, hogy akkor milyen eredményeket hoz. Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Szép napot, szia-szia! Pogácsa Zoltánnal, közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével beszélgettünk az Ursula von der Leyen által beterjesztett versenyképességi iránytűről.
És egy kis műsor ajánló délután 4-kor sajátos Pogácsa, amiben a DeepSeek hatást és bombát próbáljuk meg kielemezni kicsit mélyebben Pogácsa Zolival.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Nos, kicsit megint a piacokkal foglalkozunk, átnézzük, hogy mi történt tavaly, melyek voltak a nagy sztorik, de ami még izgalmasabb, hogy melyek lesznek az ideiek. És ezt tesszük Éder Györggyel, az OTP alapkezelő vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek!
Kicsit ráncsuk össze ezt a tavalyi évet, mire volt érdemes fókuszálni, hol voltak a nagy nyerők, nagy lehetőségek, milyen év volt ez befektetői szempontból?
Hát befektetői szempontból szerintem ez egy eléggé egyértelmű év volt, szerintem egy éve voltunk itt nálatok, és akkor beszéltünk, hogy mit várunk 2024-től. Én akkor azt mondtam, hogy a kamatok valószínűleg ezen a szinten maradnak, lényegesen nem fognak lejjebb menni. Ez azért fontos számunkra, alapkezelők, magyarországi alapkezelők számára, mert hogy az alaptermékeink, ezek a rövid kötvény alapok, pénzpiaci alapok, ezeknek mind jó ez a 5-6% környéki hozam. Egyébként pedig jó volt olyan szempontból, hogy amit elképzeltünk, hogy ezeken a kamatszinteken már lehet, hogy lesznek olyan ügyfelek, akik szeretnének más termékeket, át tudtunk terelni ügyfeleket vegyes alapokba, ahol egy kicsivel több hozamot lehetett elérni, 10% környék, 10% fölötti hozamokat, hogyha egy jó részvény alappal kevertük ki a terméket.
Hát ez támogatta az amerikai piacoknak a szép menetelése, ugye végignézed az S&P-t, a Nasdaq-et, ilyen 23-25%, bárcsak lehetne azt mondani, hogy marad az idejű, ezt prognosztizálják, de hát...
Hát elég nehéz, hogy egymást követő években ekkora menetet produkálni.
Hát, tehát 25 ez bonyolultabb lesz. Ha kezdjük Amerikával, mivel gyakorlatilag onnan fúj mindig a szél, ott
hát
ugye
most
az...
egyenesen ilyen orkán erejű, hogyha igen, mondhatjuk igen. Ugye az új Trump adminisztrációval.
Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt nagyon észnél kell lenni 2025-ben, aki a befektetéseit kezeli, így igazából figyelni kell arra, hogy bármelyik reggel lehet egy olyan hír, mondjuk az nem Trumptól jött, mint ami valamelyik nap az AI szektorban.
A DeepSeek.
Így van. Ez bármelyik nap így bejöhet, és akkor Nvidia 15%, technológiai szektor mínusz 5%, végül is azért nem volt ennyire rossz az a nap. De hogy a Trump irából ezt megszoktuk 2017 és 2021 között, minden reggel volt valami olyan hír, ami piacot mozgatott. Ebből a szempontból mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan év lesz, ahol így szárazon kell tartani a puskaport, és hogyha van nyereség, akkor azt érdemes elrakni, és akkor esetleg újra nyitni a pozíciókat.
Aha, na, ezt akartam is kérdezni, mielőtt a piacokkal tovább megyünk, még a piaci várakozásokat elemezzük, hogy alapkezelői, befektetői szempontból, hogy lehet ez ilyen nagyon volatilis, nagyon sok váratlan eseménnyel tarkított időszakban mozogni, befektetni, valahogy simítani azt, hogy ne legyen akkora volatilitás, visszaesés a hozamokban. Lehet-e egyáltalán?
Hát... lehet, de nem egyszerű, mert ugye, hogyha egy részvény alapról beszélünk, például ott ugye az ember mindig egy pozícióba ül, mert megvette a részvényeket, és ugye ezt várja el tőle az ügyfél. Az, hogy néha egy kicsit elad, és utána próbál alacsonyabb szinten, vagy egy ilyen hír után visszavásárolni, ugye szerintem ez az, ami esetleg jó lehet ebbe az évben.
Tehát a sztorit tartani, mert az adott részén már ki lett választva, valószínű, hogy az a közép-hosszú távú futása jó lehet, de esetleg a mértékkel, a nagyságrenddel, amit tart a portfólióban, azzal lehet
variálni. Így van. Tehát rengeteg zaj lesz ebbe az évbe. Azért azt hozzátenném, hogy annyi zaj viszont, amennyit így gondoltunk 2024-ben, hogy egy Trump-éra mit fog hozni, azért látjuk, hogy azért egyrészt olyan kollégákkal, miniszterekkel töltötte fel a kormányát, akik értenek a piachoz és a gazdasághoz, és azt is látjuk, hogy azok az intézkedéseket, amiket így belengetett, azokat így óvatosan lépi meg. Lásd, tarifák, vámtarifák.
Hát ugye most itt az a vámtarifák, az nagyon ijesztőnek tűnik ez a 20-25%, de ugye a lépcsősen oldják meg, akkor lehet, hogy tud, mert most az a legújabb, hogy ilyen 2,5%-os lépcsőkben évenként próbálnak.
Hát ugye a saját maga állított fel egy olyan ellentmondásos elképzelést, ugye, hogy az inflációt, a kamatokat csökkenteni kéne, ellenben ugye ezek a vámtarifa megoldások, ezek meg emelik az inflációt, nem beszélve egyéb intézkedésekkel, a migránsok kipaterolásával, ugye építőipar, mezőgazdaság, stb. Majd megsínyli ezt. Egy nagyon óvatos kötéltánc ez, amit véghez kell vinnie ahhoz, hogy ne legyen baj.
Igen, mert mind amit így elmondhatok, az inflációt egy magas szinten fogja tartani, tehát elképzelhető, hogy így hosszabb ideig így 4-5% környékén lesz, és az a részvények értékeltségére nem lesz jó hatása.
Így a vállalati eredmények szempontjából egyébként a várakozás a tengeren túlra?
Én szerintem nem lesznek nagy meglepetések a vállalati eredményben, mindig egy kicsit magasabb szinte lesz, és általában az elemzői várakozásokat verni fogja.
Na, akkor át is jöhetünk erre a kontinensre, ugye Európával mi van, itt egy picit azért más tempóban vagyunk, mint az Egyesült Államok minden tekintetben, ugye itt a kamat kilátások, meg a gazdasági teljesítmény tekintetében is. És egyébként ma már foglalkoztunk vele hallgatói kérdésre, hogy a Vartát feszegettük, nem tudjuk pontosan mi van vele, de nincs jó bőrbe, azt így a rövid első körben megállapítottuk. Szóval, hogy az európai piacokkal, az európai versenyképesség, európai vállalati eredmények, azok hogyan alakulhatnak, vagy hogy közelítetek ti az európai piachoz?
Hát mi úgy gondoljuk egyébként, hogy talán a piac túl pessimista. És ezt valamennyire egyébként bizonyítja az is, hogy az évet egy kicsivel jobban kezdték az európai piacok, 1-2%-kal. Én szerintem az árazási különbség, ami így folyamatosan növekedett Amerika és Európa, és általában Amerika és a világ többi része között. Talán most egy kicsit meg fog állni, és érdemes lesz európai részvényeket tartani. Például az európai bankszektor egész jó kezdte az évet.
Ha szűkítjük a kört a régióra, Magyarországra és a régiós országokra?
Én úgy gondolom, hogy Közép-Európának egy jó éve lesz. Mi azt látjuk az első befektetési hullámokból, nem tudom, hogyan fogalmazom ezt, hogy Közép-Európát szeretik a befektetők, a nemzetközi befektetők, és szerintem részben azért is, mert alul értékelt.
A hazai piacon meg ugye itt van a nagy állampapír lejáratokból kiáramló összeg, és mindenki azt találgatja, hogy hova megy.
Hát igen. Egyrészt erről így most még január végén nagyon korai beszélni.
És tényleg csak találgatás van.
Csak találgatások vannak. Mi nézzük az adatokat, de egyelőre sok okosságot nem tudtunk kivenni belőle, mert azért azt is figyelembe kell venni, hogy a nagy kamatfizetések még most jönnek, illetve nagyon sok olyan befektető van, aki egyszerűen még ott hagyta a pénzét, nem volt ideje foglalkozni az újra befektetéssel, mert ugye ez a 6% az nem annyira fáj, mint hogyha 18%-os lenne éppen az uralkodó kamat, és 20 nem tudom hány százaléka az infláció. Amit várunk, ugye...
Már nem fáj nem foglalkozni vele, mert hogy kisebb
így, pontosan,
a kamatvesztés. Hogyha...
Pontosan. Én nem látok, és nem is várok nagy változást a portfólióba. Azért legyünk tisztában, egy jó része, több mint 50% az államkincstárnál van, és ez nem véletlenül ott van. Én úgy gondolom, hogy ezek a pénzek nem nagyon fognak mozdulni. Most is vannak olyan ajánlatai az AKK-nak, 6,5%-os, ami szerintem megfelelő azoknak, akik egyébként ezt a 2-3 millió forintjukat tartják.
Mert ez az átlag, hogyha átlagoljuk az állampapírtartóknak.
Pontosan. Akik meg ennél többet tartottak, hát ők elképzelhető, hogy elmozdulnak. Ami szerintem fontos, hogy látjuk, hogy deviza felé van áramlása a befektetésekben. Erre viszont én úgy gondolom, hogy az AKK-nak jó válasza volt, hogy a bankoknak is lehetővé tette az eurós állampapírnak az eladását. Mi így az alapkezelői szektorban úgy gondoljuk, hogyha valaki el akar mozdulni az állampapírokból, nekik tudunk olyat ajánlani, amivel kis kockázat növeléssel a jelenlegi piaci helyzetbe 10% körüli hozamokat lehet.
Ezen van a hangsúly egyébként, mert én bennem mindig az merül fel, amikor megy a találgatás a különböző szektorok, vagy különböző pénzügyi eszközök irányába, hogy mekkora pénz hova áramolhat, hogy azt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy az eszközök osztályok között az jelentős kockázati különbségek vannak. Tehát azt azért nagyon nehezen képzelem, hogy valaki ült eddig állampapírba, és most hirtelen belerongyol térdig az Nvidia részvényekbe. Tehát
így
azért
van. Így van, és ezért ugye mi az ajánlatainkat azt úgy alakítjuk ki, hogyha egy ilyen helyzet van, hogy magas kozamszintről lejöttünk egy számjegyű hozamszintre, ott próbálunk olyan termékeket ajánlani az ügyfeleknek, mint például a vegyes alapok, hogy van egy alapbefektetés egy kötvény portfólióba, egy biztonságos kötvény portfólióba, és egy része az alapnak viszont vagy részvény, vagy abszolút hozamú alapban van, amivel van egy hozampotenciál fölfelé. Ami azt jelenti, hogy a teljes részvény kockázatot, vagy abszolút hozamú alapoknak kockázatát nem kell futnia, viszont van egy lehetőség arra, hogy ha jó megy a piac, ügyes a portfóliókezelő, akkor jó hozamot lehet elérni.
Erre van szépen csengő magyar szavunk, a diversifikáció, ugye, amit sokszor
van.
Elmondunk.
Pontosan.
Tartsuk szem előtt.
Szerintem a diverzifikáció az egyre jobban kezd beépülni a befektetőknek a szemléletébe, mi azt látjuk, és ez jó egyébként, mert akkor kisebb meglepetés fogja őket okozni, hogyha van valami nagy dolog a piacon, ami általában negatív szokott lenni.
Hát igen, meg ami meglepő, meg váratlan, meg kellemetlen. Oké, hát akkor én összességben azt érzem, hogy azért ez egy optimista várakozás az idei évre.
Igen.
Befektetési szempontból. Igen. Akkor legyen így, történjen így. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk erről.
Én is köszönöm
erről.
Szépen.
Éder György volt a beszélgetőpartnerünk, az OTP alapkezelő vezérigazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Na kérem szépen, azt mondja, hogy na ez a 16 tonna kb. Olyan, mint a tegnapi hanglis bejelentkezés. Nem értek egyet messze menően, nagyon szeretjük ezt a feldolgozást. Noriel Vilela eléggé jól odatette szerintem a 16 tonnát is. Viszont fogunk még beszélni arról, hogy majd a következő blogban Dr. Magyar Csabával a Nevadai Bizalmi Vagyonkezelő cím, egy zseniális sztori következik.
Rupert Murdoch média mágnás van a középpontjában ennek a történetnek, miközben
az, igen, mint az utódlás, a sorozat.
Igen, miközben a Nevadai Bizalmi Vagyonkezelő ügyes-bajos dolgairól fogunk beszélgetni.
De azt szerettem volna kérdezni tőled, hogy mit írnak még a kedves hallgatók.
Hát itt van egy hosszas, ezt a hírek alatt feldolgozzuk. Az előbbi beszélgetésről, az európai versenyképességi dolgokról, aztán... ja igen, az előbbi feldolgozás, mint az egyel előbbi, tehát ami a mostani...
A Take On Me-re gondol a Real Big Fish nevű előtti zenekartól, igen, a kedves hallgató, amire megírta, hogy ő neki nem tetszett, Miki meg azt írta, hogy ez... Vannak dalok, amiket szinte lehetetlen rosszul feldolgozni, a Take On Me is ilyen, köszönet írja Miki.
Hát időnként felbukkan Budapest rovatunknak a szignálját, hamisan érnekli a hölgy. Nem gondoltuk, hogy két év után ezt el kell mondani, hogy ez egy olyan poén. Tehát ezt nem tudta fölénekelni, mert nincs hangja, meg hallása, meg nem tudom, hanem ezt ilyen viccesre
Farkas Saci szántuk. Zseniális énekesnő.
Tehát el tudnám énekelni. Mindegy.
Ez nagyon nehéz ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy...
Ha nem jön át a poén, akkor hosszasan magyarázni
mindig,
kell. Akkor
mindig azon gondolkozom, hogy vajon milyen lenne egy olyan pékségben tulajdonosnak meg munkás...
Ahol el kell magyarázni a kiflit.
Igen. Ahol az van, hogy bejönnek a vásárlók, és azt mondják, hogy jó napot kívánok. Miért nincs maguknál ilyen? Azt a kiflit miért úgy csinálják?
Miért
szeretném, hogyha lecserélnék a pisztáciát arról a croissantról. És ezt itt minden nap elmondanak.
Igen.
Gondold, de milyen jó lenne.
Hát klassz lenne, úgyhogy ezt
éljük. Milyen anarchia van itt?
Hát nem, csak képzeld el. Próbáljuk magyarázni a poénjainkat a kedves hallgatóknak.
Szerintem, hogyha felélesztenénk a élő komment szekció rendesen a boltokban. Tehát így élnénk azzal a jogunkkal, amivel kommentekben élünk, meg hozzászólásokban, élnénk azzal a fizikai valóságban is. Gondolj bele, milyen jó lenne a Spárban bemenni, és elkezdenéd mondani, amiket így kommentelnek.
Na jó.
Kedvencem az volt, amikor van egy nagyon jó, szeretném ajánlani egyébként, Magyarország 5 legjobb pacaljának egyike, a Kanyar büfében, ott a Dinnyési kanyarnál, ami megy föl Pákoszt felé, a bicikli útnál lehet letérni, kiváló sörválaszték,
jövő
kiváló ételek.
Hétfőn én leszek, reggelire szívesen megkóstolnám.
Reggelire?
Hát persze. Kemény
és sok minden mást is készítenek, de gluténmentesen készítenek sok mindent, sőt, gyakorlatilag
pacal
minden.
Na,
Abban nincs, abban van kollagén, de glutén nincs. De mondjuk egy jó rántott húst például, ja, valami. És amikor megváltoztatták a Facebookon az arculatukat, és kiírták, hogy gluténmentes, na akkor elindult a kommentáradat, amit azért ajánlok mindenkinek, aki szeretné így együttérző lenni. És a kedvencem az volt, amikor GMO-mentes, teljesen, tehát így az elme baj, és akkor leírták, hogy na, én műanyagot etettek az emberekkel, ide többet nem megyek. Uh-huh. És a nagyon aranyos válasz volt, hogy mi a műanyag, hülye úr? Kérdezte a tulajdonost, azon rögtem egy napig, szóval nagyon jó, imádom a komment szekciót.
Na, most viszont a hírek szekció jön, úgyhogy azután jön a millás reggeli szekció, jövünk vissza.